Szép jó reggelt mindenkinek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mielőtt a felvétel elindul, három bevezető gondolatot hadd mondjak el, off the record, aztán utána indulhat. Egyrészt szerettem volna így figyelmeztetni mindenkit, hogy megint sikerült több tartalmat hoznom, mint amennyi az időnkbe belefér, úgyhogy majd itt-ott vágunk a dolgokon, néhol meg többet táborozunk le, meglátjuk, hogy az ige hogy fog vezetni minket, de igyekszem tartani az időt. Ez azért van, mert az ember választ egy nagyon egyszerűnek tűnő történetet az Ószövetségből, nevezetesen azt a történetet, amikor az Úr egy nagyon hosszú, csendes időszak után megszólal Sámuelnek, háromszor szólítja a nevét, ugye a gyerekórákról ezt jól ismerik, Sámuel, és akkor Sámuel kétszer nem fogja, hogy mi történik, harmadszor fogja, de rájön az ember, hogy fog egy ilyen egyszerű történetet, és ennek mennyi tartalma van azon kívül, az egyszerű történeten kívül, amit gyerekóráról ismerünk. A harmadik dologért valószínűleg mindenki, aki tanít, vagy prédikál, vagy előadott bármikor, az most meg fog kövezni. Ugyanis el fogok árulni egy bennfentes titkot. Amikor valaki idéz, és különösen akkor, amikor egy elég súlyos műből, egy híres szerzőtől idéz, akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott illető olvasta azt a művet. Bár szeretnénk azt gondolni, hogy ez így van, és ennek fényében szeretném én egy Csehov idézettel kezdeni, most, hogy rendesen aláástam ennek a hitelét. Mennyivel jobb lenne, ugye, azt mondom, hogy most múltkor, mikor Csehovot olvastam végig, akkor megragadott egy gondolat, és úgy éreztem, hogy illik ide. Nos, lehet ezt az utat is választani, de a Google kereső is nagyon sok mindenre alkalmas. Ítéljétek meg magatok, hogy ez a Csehov idézet, ami ha olvastam volna, akkor tudtam volna, hogy a Dráma a vadászaton című elbeszélésből származik. Mennyire frappánsan írja le az emberi kapcsolatainkat, és azon is belül egy adott helyzetet. Jó? Tehát ítéljétek meg, hogy igaz-e vagy nem. A hallgatás, mint büntetés, hatásosabb, mint egy pofon, vagy a szidalmazó szavak özöne. Nem túl pozitív gondolat, mondhatnánk csehovi gondolat. Ha olvastam volna, alá tudnám támasztani. A hallgatás, mint büntetés, és most nem a pofonra szeretném kiélezni ezt az üzenetet, hanem a hallgatás egy kapcsolatban, mint büntetés. Sokszor rosszabb, mint hogyha a másik fél minden frusztrációját, haragját kiönteni. Ugye ez házas kapcsolatban, gyerekkel. Mennyire így van? Tehát ez nem a csendterápia, hanem a csendterror. Amikor, mit jelent ez? Amikor megvonjuk magunkat a kapcsolatból. Amikor nem engedem bele magamat a kapcsolatba. Ugye én, amikor engem ilyen csendterápiába részesítenek, akkor általában két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy valamit elrontottam, és azért vonul ki a másik a kapcsolatból, a másik pedig az, hogy valami baja van velem, ami persze összefügg egymással. De mindenképp kivonult a kapcsolatból. Ma reggel a kérdés, amit én szerettem volna föltenni veletek együtt, és egyfajta válaszkeresésre elindulni az igében, az, hogy mit kezdünk azzal hívő emberként, amikor nem csak egy másik ember nem szól hozzánk, hanem az Isten nem szól. Amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy imádkozom, kérek, felteszek egy kérdést, amitől úgy érzem, hogy sok minden függ, és a menny csendben van. Nem jön válasz. Mit kezd ezzel egy hívő ember? Hogyan értelmezzem? Csehovi értelmezés szerint mondjam azt, hogy az Istennek baja van velem. Valamit biztos elrontottam, hogy nem szól hozzám. Mehetünk így is, hogy kivetítjük az emberi kapcsolatainknak a megértését az Istenre, vagy mehetünk úgy is, hogy megnézzünk egy egyszerű ószövetségi történetet az 1 Sámuel 3-ból, és megpróbálunk belőle tanulni. Nem egyszerű. Nem egyszerű, amikor az Isten nem szól. 83. Zsoltárban így olvasunk róla, a Zsoltáros így kiált föl: Istenem, ne maradj csöndben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem. Nagyon nehezen viseljük, amikor az Isten csendben van. Bizony az is igaz, az Ézsaiás 64-ben olvassuk, hogy az Isten hallgatás az bizony gyötrő tud lenni az emberi léleknek. Még ezek után is tűrtőzteted magad, Urunk, hallgatsz, és még tovább gyötörsz bennünket. Tehát ez emberi reakció. Az Isten csöndben van, ez engem gyötör. Beszélj, szólj, nem tudok mit tenni nélküle. Zsoltárok 28-ban. Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán, mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. Egyrészt biztos egyetértünk azzal, hogy az Isten hangjától, az Istennel való, hogy mondjam így, érintkezéssel, találkozással függünk. Borzasztó nagy szükségünk van rá. Mi van akkor, hogyha pauze van? Ráadásul akár egy hosszabb időszakon keresztül. Teljes választ nem fogunk találni. Én azt hiszem, hogy ez a válasz el van rejtve az igében itt-ott-amott. Ma megnézzünk egyet. Jó, néhány szeletet kibontunk ebből, és bizonyos válaszokat én azt gondolom, hogy fogunk találni. Úgyhogy szeretném, ha most Isten igéjét elolvasnánk, ez egy kicsit hosszabb történet lesz, figyeljétek jól. Én összesen ebben az ige szakaszban 4 megfigyelést szeretnék tenni, és 4 pont lesz, meglátjuk, hogy az idő mennyire ad lehetőséget, lehet, hogy 2, lehet, hogy 3-nál majd megállunk. Tehát a 1 Sámuel, Sámuel első könyvének a 3. fejezeténél az első verstől kezdem ezt a történetet. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már meggyengült, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt ki, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és így felelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Legtöbbször a gyerekek számára itt be is fejezzük a történetet, ugyanis ami ezután következik, az egy brutálisan nehéz üzenet az Istentől. Élinek az ítéletét, a gyerekeinek és az ő családjának a halálos ítéletét mondja el az Úr Sámuelnek. Ez a történetünk. Na, kezdjük az elején. Az első versben azt olvashatjuk, hogy abban az időben ritkaság volt az Úr igéje. Nem volt gyakran látomás. Nézzük meg, hogy miért. Tehát itt van egy időszak, itt van egy szakasz Izrael életében, amikor az Isten úgy dönt, hogy én most csendben leszek. Nem szólok Izraelhez. Nem is akármeddig. Helyezzük el ezt a történetet úgy az egész történet folyamában. Tehát ha belegondoltok, Izrael vezetői struktúrája nagyon érdekesen alakul az egész Ószövetségben. Tehát az elején mindig vannak ilyen nagy formátumú lelki vezetők, kezdve Ábrahám, Jákob, Izsákon keresztül, József, Mózes, Józsué, egészen addig, amíg eljutnak az ígéret földjéig. És hirtelen itt nem folytatódik ez a vezetői struktúra, hanem azt olvassuk, hogy Józsué meghal, és nem lép a helyére senki. Annyi utalás van, hogy a vének az egyes törzsekből átveszik a vezetést. Tehát átalakul a vezetői struktúra. És elkezdődik egy 200 éves olyan időszak, amit az igében úgy olvassuk a bíráknak az időszaka, amikor mégis, mivel amikor nincs vezetője Izraelnek, hogy 5-ször vagy 6-ször azt olvassuk, hogy Izrael azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ezért bírákat nevez ki. Ezek nem feltétlenül akkora formátumú vezetők, mint akik korábban voltak. És itt van egy 200 éves időszak, amikor jönnek a bírák egymás után, köztük van Sámson, Debóra, sorolhatnánk, és az utolsó bíra az Éli. Körül azt olvassuk a 4. fejezetben, az 1 Sámuel 4. fejezetében, hogy 40 évig volt bírája Izraelnek. És amikor volt bírája Izraelnek, akkor az Úr hűséges volt, akkor vezetőket, akkor megáldotta. Amikor nem, akkor pedig megint azt olvassuk, hogy Izrael már megint elkavarodott. És hát egy ilyen időszak van, és azt is látjuk, hogy ebben a 200 évben prófétai csend van. Debbie biztos fog ennek örülni, de az egyik bíra, Debóra, volt az egyik prófétanő, akin keresztül szólt az Úr, a másik pedig egy másik próféta volt ebben a 200 évben, akkor azt olvassuk, hogy az Úr megszólalt. Rajtuk kívül semmi. Tehát a bírák nem Istentől hoztak jelentést, csak valahogy próbálták vezetni Isten szerint a népet. Csend volt. Ugye ezt olvassuk az elején ennek a szakasznak, hogy abban az időben ritkaság volt az Úr igéje. Annyira ritka volt, hogy 200 évben, legalábbis az ige alapján kétszer olvasunk róla, hogy megszólalt. Miért nem szólt az Isten? Miért nem szólt az Isten Izraelhez? És utána, amikor megértjük ezt, hogy miért nem szólt, akkor óvatosan, meg bölcse, meg a lélek vezetés által kezdünk gondolkozni azon, hogy ebben van-e számunkra valami üzenet? Arra, hogy amikor az Isten hozzánk nem szól, annak mi lehet az oka? Biztos vagyok benne, hogy több oka van, mint amennyiről ma beszélni fogunk. Én ma csak kettőről fogok beszélni, a többit majd megkeressük máshol az igében. Éli idejében azt olvassuk, hogyha átnéznénk most az első-második fejezetet, ez nem volt egy rózsás időszak. Tehát Éli egy nagyon kettős személyiség volt. Ráadásul volt két fia, Fineás, és a másik volt Hofni. Azért keverem össze, hogy a gyerekeknek volt egy kedvenc rajzfilm sorozata, Fineás és Ferb, és állandóan ez jut eszembe, és ez valami borzasztó. Na mindegy, Hofni és Fineás volt a két fia, hihetetlen elvetemült személyek voltak. Ráadásul papi szolgálatban voltak, elolvasni is nehéz, hogy miket tettek. Paráználkodtak. Megdézsmálták azt a szent adományt, áldozatot, amit az Úrnak hoztak. Tehát egy valami, ha elképzeljétek a legönzőbb embert, akit valaha ismertetek a világon, akkor szorozzátok meg 10-zel, Hofni és Fineás. Azt írja róluk az ige, hogy elvetemült emberek voltak. Utána azt írja az ige, hogy nem ismerték az Istent. Tehát gondoljátok el, hogyha úgy állnék én itt, és most úgy lennék, azt nem mondom, hogy papi szolgálatban, de igei szolgálatban, hogy közben ezeket csinálom, hát ez mit okoz a népben? És ugye azt majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy Éli kettős személyiség, ugye ő a főpap, ő a bíra ebben az időszakban, és azt látjuk, hogy egyrészt, amikor Anna, ugye a második, most nincs időnk elolvasni, amikor Anna, Sámuel édesanyja jön a templomba sírni, akkor az ő azért megáldja, és ez az áldás felszabadítja Annát arra, hogy bízzon az Úrban, és utána megszüli Sámuelt, akit felajánl templomi szolgálatra. Tehát látjuk, hogy Éliben azért működnek jó reakciók. A fiait megfedi. Azt mondja, hogy srácok, azért hallom, mi zajlik itt. Eljutott hozzám, hogy az egész Izrael tudja, hogy milyen mocsok dolgokat csináltok. De csak addig megy el, hogy ne tegyétek. Ne tegyétek. Ezen is lehet gondolkozni, hogy szülőként ez elége vagy nem. Az ige azt mondja, hogy ez nem volt elég. 1 Sámuel 2.29-ben jön egy prófétai személy, aki Élit szólítja meg, és a következőt mondja neki. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket e hajlék számára parancsoltam? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem? És miért hízlalják magatokat népem, Izrael minden áldozatának a legjavával? Alapvetően szerintem Éli egy jó indulatú ember volt. De elkövetett egy nagy hibát, amit azt gondolom, hogy mi is könnyen elkövethetünk. Hozott egy kompromisszumot, ráadásul a legrosszabb kompromisszumot az életében. A fiait az Úr elé helyezte. Legyen az bármi. Nincs ennél nagyobb lelki kompromisszum, amit elkövethetünk, hogy az Isten, ugye, amit olvasunk róla, az Isten egy, ehád. Nincs rajta kívül. Fogunk bármit, gyerekeinket, akármit, és elé helyezzük. Tehát olvassátok el a 10 parancsolatot, ezzel kezdődik. A legfőbb bűn. Senki nem kerülhet az első helyre. Éli ezt követte el. Hiába volt mellette jó dolgai, meg jó kezdeményezése, egy hihetetlen lelki kompromisszummal élt az életében. Na, ez a környezet. Ilyen a hangulat Izraelben. És ugye a bírák időszakának a végén járunk. És egy dolog, amit nem látunk Éli életében, és azt hiszem, ez számunkra kezd majd üzenet lenni, egy dolgot nem tett. Nem vallotta meg a bűneit. Sehol nem olvassuk a második, harmadik fejezetben, hogy Éli azt mondta, hogy bűnt követtem el. És nem csak, hogy bevallotta, hogy bűnt követtem, mit kell tennem, mit kell változtatnom. Kompromisszumot kötött, és együtt élt ezzel az állapottal. Ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy ez az állapot rossz, eddig talán eljutott, de semmi nem változtatott. Ez van. Ez ilyen. Ugye később, amikor Sámuel elmondja neki az ítéletet, hogy pontosan emiatt a bűne miatt a fiainak és neki is pusztulni kell, akkor annyit mond, hogy Jahve ő. Ő az Isten. Ő tudja, hogy mit csinál. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy igaza van. És a fiait leváltja. És megváltoztatja ezt a helyzetet. Nem ő együtt élt vele. Együtt élt ezzel a kompromisszummal. Nem mehetünk el amellett, és tudom, hogy ez a egész délelőttnek a nehezebbik része, de jön egy második pont majd, csak biztatásként mondom, hogy tartsatok ki. Nekem is jó volt tovább olvasni az igét, ez itt egy nehéz rész. És nem mehetünk el amellett, hogy azt látjuk az Ószövetségben rendszeresen, és azért mondom, hogy a második pont fontos, mert ott át fogunk kacsintani, át fogunk tekinteni az Új Szövetségre természetesen, de azért olyannak látjuk az Ószövetségben az Istent, a Szent Istent, aki visszavonja magát onnan, ahol nem ő van az első helyen, ahol istentelenség van, ott, ahol az ő nevét nem tisztelik, ott nem jelenik meg. Éli szívének az állapota és fiainak az életmódja gátolta az isteni kijelentést Izraelben. Ugye azt olvassuk itt a proféciában, amit Sámuel közöl utána Élivel, hogy Isten kész lett volna jót adni Izraelnek. Nem az volt, hogy az Istennek nem volt terve. Kész volt megáldani, kész volt szólni, kész volt a terv. De mégis visszafogta magát, azért, mert a lelki állapota a lelki vezetőknek ilyen volt. Én, amikor ezt olvastam, természetesen az ember ilyenkor gondolkozik, hogy ez be van ültetve Izraelnek egy nagyon különleges időszakába, de aztán utána, és akkor ebből mi szól nekem? Valóban igaz-e az, hogy amikor én kompromisszumot kötök lelkileg, amikor én belecsúszok abba a bűnbe, hogy bárki, a családtagom, a szeretteim, a munkám, akármi, tárgyak, önmagam, az Isten elé kerül, az akadály annak, hogy az Isten azért nem szól, mert ilyen lelki állapot van Izraelben. Én azt feltételezem, hogy igen. Ez bizony üzenet számunkra is. Mert ha tovább olvasom a történetet, azt olvasom, ugye itt kezdődik el a monarchia Izrael életében. Megjelennek a királyok. Ugye Sámuel fogja felkenni, először felavatni, utána felkenni az első királyt. Saul volt az első király, és utána ő keni föl, még Saul uralkodása alatt Dávidot is királynak. És utána olvasok a történeteket, hogy Saul próbál vezetni, és egy idő után fölkiált, most a részeket nem nézzük időhiányában, hogy Uram, beszélj hozzám, mert nem tudom eltönteni ebben a helyzetben, hogy merre menjek, és az Isten csöndben van. Utána megy tovább, Saul próbál vezetni, újra fölkiált, Uram, beszélj hozzám, mert nem tudok dönteni, támadjak vagy ne, és az Úr nem szól hozzá. Ekkor olyan eszközökhöz folyamodik, hogy megidézi a halottakat, és megidézi a halott Sámuelt, és azt mondja, hogy miért szólítottál? Azért, mert kérdezem az Istent, és nem szól. Segíts nekem. De megint azt látjuk, hogy egy bizonyos lelki állapotban lévő vezető, ez nem szól az Úr. Utána jön Dávid, aki ugyanezt a kérdést teszi föl néhány fejezettel később egy csata helyzetben, hogy szólj hozzám, Uram, hogy támadjak-e vagy nem. Hozatta az efódot, a papírruhát, és az Úr szólt hozzá. Tehát egy ilyen fajta trendet, hogyha csúnyán mondom, látunk az Istenből, hogy ő belengedi magát bizonyos helyzetbe, visszamondja magát bizonyos helyzetből. Ha úgy van, és vizsgálja meg mindenki magát, hogy valami lelki kompromisszum van bennem, és csönd van az Istentől, nem az van-e, hogy hiányzik ugyanaz az életemből, ami éli életéből hiányzott. A bűnbánat és a megtérés abból a bűnből. Ez mindig üzenet számunkra. Nekem nagyon frissítő volt olvasni, és úgy végig gondoltam, hogy mikor volt utoljára az, hogy igen, futtában mindig meg, ezt nem kellett volna, hogy sajnálom Istenem, de amikor úgy megáll az ember, és tényleg megvizsgálja a szívét, és azt mondja, hogy vizsgálj meg engem. Nem járok-e rossz úton, téves úton? Ez egy nagyon egészséges és hihetetlenül szükséges lelki gyakorlat az új szövetségben is. Még akkor is, amikor teljes kegyelem bűnbocsánat alatt vagyunk. Legyen ez az első üzenet számunkra. A második ok, amit itt találunk a harmadik fejezet első versében, az egy kicsit bíztatóbb. Ez egy kicsit örömtelibb. Itt használ egy szót az ige, ami nagyon gyönyörű üzenetet rejt el. Ez pedig az, hogy nem azt mondja, hogy abban az időben nem volt az Úrnak igéje, vagy nem volt látomás, hanem azt mondja, hogy abban az időben ritkaság volt Isten igéje. Tehát időről időre azért szólt az Úr, és ez a szó, ez egy gyönyörű héber szó. Nem fogom kiejteni, mert úgy, ahogy csehovat sem olvasok, hébert sem tanultam. Lexikonokra támaszkodom, mint oly sokan, akik az igét próbáljuk megérteni, és nincs azzal semmi gond. Ennek a szónak viszont több jelentése van. Egyrészt tényleg jelenti azt, hogy régen volt, és most meg lett. By the way, ahogy a német mondja, a harmadik fejezet egy gyönyörű fejezet, ugyanis az első verse azt mondja, hogy ritkaság volt, nem szólt, a végén pedig azt látjuk, hogy innentől kezdve rendszeresen beszélni kezd az Isten. Hát ezért fontos ez a harmadik fejezet, mert azt láthatjuk belőle, hogy mi a különbség a között, amikor az Isten nem szól, meg amikor megszólal. De ez a szó, ez ugyanaz a szó, amit az ige arra is használ, amikor valamiből nincs sok, és ezért nagyon értékes. Hát az alumínium kilincs, az azért nem annyira drága, mert az gyakori előfordulású fém. Viszont amikor az ember esküvő előtt, ugye durkóék, meg helyzerék, nemes fémet vásárol, akkor megérti, hogy a ritkaságnak micsoda értéke van. Mert abból nincs sok, igaz? És ha olvasnánk most sok-sok igét, ahol ugyanez a héber szó szerepel, rengeteg helyen ez egy nagyon pozitív kontextusban szereplő ige, ahol arról ír le, arról számol be az ige, hogy ez valami csodálatos, ez valami értékes. Miért? Mert nincs belőle sok. És ez viszont már egy sokkal pozitívabb üzenet, mert van az úgy, és ezt is látjuk az Ószövetségben, erre jócskán nagy időnk sincs kifejteni, mint amit talán az elsőre szántunk, hogy az Isten azért hallgat, mert nem szeretné, ha az igéje ilyen eláltalánosított, mindig rendelkezésre álló, ezért nem értékelt árucikké válna. Van, amikor az Isten visszatartja magát, hogy amikor megint megjelenik, akkor az ember már éhezze, és vágyja annak a szépségét. Ez is benne van itt. Hiszen most, amikor megjelenik az Úr igéje újra 200 év után, örömöt okoz Izraelnek. Elindul, és azért nem kis dolgok fognak itt történni. Megjelenik Dávid, az egyik leggyönyörűbb messiási előkép, akin keresztül majd elindul az út Krisztus felé. Hogy folytatódik az út Krisztus felé. Tehát ritkaság számba ment. Hadd olvassak nektek egy igét Ámoszból, a 8. fejezet 11. verse. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, Isten szándékát ismerjük itt meg, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Milyen gyönyörű az Isten szíve, nem? Én tudom, hogy mennyire vagyok értékes. És ez nem baj, néha azt tapasztaljuk, hogy nem szól. Egyrészt vizsgálja meg az ember magát, hogy nincs egy kompromisszum az életében, ami miatt ez kialakult. Másrészt viszont arra is emlékezzünk, hogy Isten nem, hogy mondjam ezt, nem egy chat partner. Aki ezt csak írok valamit, azt azonnal válaszol. Akivel leülök kávézni. Bocsánat, hogy így mondom, az Isten nem haver. És a barát kapcsolatot is én nagyon óvatosan kezelném, mert a szentek szentjében lakó szent Istennek vagyok a barátja, tehát ez egész más barátság, mint amit engem Mayer Peti barátomhoz köd, aki Szegeden lakik, és nagyon kedves barátom, összejövünk és jókat beszélgetünk. Azért a szent Isten. És akkor megszólal, az milyen? Mekkora érték nektek az, amikor imádságban keresitek és végre válaszol? Néha az Isten azért, hogy az értékét emelje a szívünkben, hallgat. Most a héten történt szerintem egy csodálatos áttörés, ima meghallgatás. Talán többen követitek törökországi eseményeket, és az ott bebörtönzött amerikai lelkésznek a történetét. Mint egy 2 éve imádkoznak, nagyon sokan érte. Most Emma nincs itt, úgyhogy árulkodhatok róla. Többet imádkozott, mint én. És végig az volt benne, amikor összekulcsolta a kezét, és imádkozott Andrew bácsiért. Mi lesz, hogyha még holnap is bennmaradt börtönbe, és ez a gyerekem tapasztalt az Istenből, hogy nem válaszolja meg az imát. Isten, a másért nem Emmaért válaszolt meg, nem ez aztán őző. Tehát imádkoztunk ki 2 évig. Csend. Na, az milyen lehetett? Na, abba belegondolom, hogy Uram, te itt azonnal kivehetnél engem, és olvasom, hogy Péter mennyi idő alatt kijött a börtönökből, jó világ, én meg 2 éve itt senyvedek. És aztán a héten eljött, és mennyire értékes volt a héten, és az, aki hozta a hírt, és majdnem elsírta magát. Mert az Úr válaszolt. Kiengedték egyelőre házi őrizetbe, imádkozunk tovább, mert ez nem a vége a történetnek. De első héten megtörténik az volt, akkor is örültünk volna. Mennyivel jobban örültünk most 2 év után? Mert már szomjaztuk, mert már éheztük, hogy megszólaljon végre az Úr. Tetszik ez az Istennek. Tehát egyrészt összefoglalva, mit jelenthet a csend? Egyrészt a kontextusból látjuk azt, hogy jelentheti azt, hogyha valamilyen lelki kompromisszumban élünk, akkor vizsgáljuk meg magunkat, és ne jussunk élének arra a hibájára, hogy nem valljuk meg a bűnünket, és nem változtatunk ezen, mert bizony akadálya lehet ez az Istennel való mély, személyes, élő közösségnek. És lehetőségünk van Krisztusban bármikor megvallani bűneinket. Mindjárt erre fogunk kitérni. A második pedig emlékezünk arra, hogy az Isten szívében benne van, és ezt látjuk azt, hogy ő visszafogja a jót azért, hogy jobban tudjuk értékelni, amikor adja. Micsoda drága üzenetek egy ilyen egyszerű történetben. Igaz? Első pont. És már látszik, hogy a második pontig eljutunk. A harmadik, negyediket, aki szeretné, majd e-mailben elküldöm. De azt gondolom, hogy ezek is bőven elégségesek ahhoz, hogy elcsendesedjünk felettük. A második pontnak én azt a címet adtam, hogy mit nem jelent a csend. mit jelent a csend, erről beszélgetünk az elején, a másik, mit nem jelent a csend. Az 1 Sámuel 3:3-ban, tehát két versen lejjebb, azt olvassuk, az Isten mécsese még nem aludt ki. És amikor csak olvassa az ember a történetet, hogy átsiklik a szemünk ezen a megjegyzésem, mintha nem lenne egy fontos mondani valója a történetünk szempontjából. Sámuelnek, ugye, aki kiskorában a történet, az egészen kiskorában csecsemőként elvitték Silóba, ahol annak idején ez Jeruzsálem előtt itt volt a Szent Sátor, és Éli gondozására bízták, hogy felnövekedve az Úr szolgája legyen. Az egyik szolgálata az volt, hogy a templomon belül a mécsest életben tartsa. Égjen a mécses az Úr templomában. Ez a mécses, hogyha most készítettem volna képet, képzeljétek el, ez maga a menóra, ez a hétágú mécses tartó. Három az egyik oldalon, három a másik oldalon, egy pedig középen. Ennek a leírását a mózesi könyvekben olvashatjuk, hogy elrendelte az Úr a teljes berendezését a templomnak. Ugye van a Szentek Szentje, ahol van az Úrnak a ládája, és ezen kívül a templom részben az egyik ilyen tartozék volt ez a mécses. És ez nem aludhatott ki. Tehát ennek a szerepe az volt, hogy folyamatosan éjszaka a sötétben égnie kellett. És a papi szolgált az volt, hogy bizony ebbe a legfinomabban facsart, hogy így mondjam, oliva olajat kellett önteni, és azzal életben tartani. Ez volt Sámuelnek a szolgálata. És csak ennyit olvasunk itt, hogy az Úr mécsese, az Isten mécsese még nem aludt ki. Néhány dolgot nézzünk meg, mielőtt elérkezünk ehhez a mécseshez, és akkor ez lesz mára, amit még megnézünk. Egy másik dolog, amit most ugrok, de majd vissza fogunk térni a mécses, és szerintem érteni fogjátok, hogy miért. Azt pedig pont előtte olvassuk azt, hogy Éliről, hogy szeme már meggyengült, alig látott. Ugye elgondolkoztam ezeken, hogy úgy olvasom végig, és úgy önmagában értelmetlen dolgok. Tehát most ezt minek tudnom? Öreg volt, lefekvéshez készülődött, rosszul látott, még jól is jöhet, úgyis becsukja a szemét, akkor meg nem számít. Tehát később az Új Szövetségben én értem, amikor Pál a Galata levélben azt írja, hogy hát azért írtam olyan nagy betűkkel, mert rosszul látok, de saját kezemmel akartam nektek. Ennek van értelme, hogy megjegyzi. De itt... Már bocsánat, hogy így németül mondom, mi a szöszt keres, hogy Éli rosszul látott? Közünk hozzá? Mégis az igében itt van. Akkor mit jelent ez? Mit jelent ez? És hogyha ezeket az apró dolgokat, amúgy a harmadik fejezet tele van szimbólumokkal, és hogy ezeket nem nyitjuk ki, akkor nem nyílnak ki az igének azok a lelki dimenzió, amiről igazán ez a mécses itt szól. Mi a baj azzal, hogyha valaki rosszul lát? Elsötétednek a dolgok. Elhomályosodnak a dolgok. Nem lát tisztán. Egyre sötétebbé válik a valóság. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen fizikai képe, fizikai szimbóluma annak, hogy miért nem volt látomás Izraelben. Azért, mert a pap meg a fiai nagyon rosszul láttak. Nem csak fizikailag, elsősorban lelkileg. És az, hogy homályosodni kezdett a szeme, az azt fejezi ki, hogy homályosodni kezdett a lelki látása. Sötétedett el Izrael valósága. Nem volt fény. Nagyon érdekes, hogy a harmadik fejezet elején nem csak azt mondja, hogy nem szól, hanem nem volt gyakran látomás. Nem láttak dolgokat, nem látták az Istent. Miért? Mert homályosodott a látásuk. És ebben a homályosodásban, meg a mécsesnél nem lehet kikerülni azt, hogy amiről itt lelkileg szó van, az a sötétség meg a világosságnak a küzdelme. Melyik fog győztesen kijönni? És olvashatjuk, hogy Éli mi az, amit benézett, mi az, amit félrelátott, vagy nem vett észre, tehát csomó ilyen nüansznyi történet, foszlány van, amiből látszik, hogy nem csak fizikailag vakult, hanem lelkileg is vakult ez az öreg ember. és lelki kompromisszumai miatt. És ebben az állapotban azt olvassuk, hogy az Isten mécsese még nem aludt ki. Van egy fontos szó, ami azt mondja, hogy még nem aludt ki. De mintha már arra utalna, hogy közeledik az az időszak, ha minden így megy tovább, akkor ki fog aludni az Isten mécsese Izrael fölött. Hogyha nem jött volna egy másik vonal ebben a történetben, csak ez van, akkor valószínű a Bibliánk elég rövid lenne, itt befejeződött volna a történet. De azt mondja, még nem aludt ki ez a mécses. Mi ez a mécses? 2 Mózes 25-ben van, és erre utaltam, most nem olvassuk föl ennek az elrendelése, hogy ez világítson. Mit fejezett ki a mécses az Úr templomában? Nem túl bonyolult kitalálni. Amikor sötétség veszi körül Izraelt, az Úrnak a fénye, aki kicsoda? A világosság Istene, akiben nincsen árnyéknak vagy sötétségnek bármilyen nesznyi jelenléte se, ugye a Jakabi levélben olvassuk ezt, aki a világosság atya, a világosság Izraellel van. És ennek a fizikai megjelenítése volt a mécses. Világított, még ott volt Isten világossága. Annak ellenére, hogyha valaki körbesételt volna a templom körül, azt látja, hogy Fineás és Förb, meg Hofni, a templomnál szolgáló nőkkel fetreng, és paráználkodik. Tehát a sötétség világított. Ilyen hülye módon fejezzem ki. Abszolút, közvetlenül a templom körül sötétség van, és még ég a mécses. Mit jelent? Még ott van az Isten Izraellel. Ebben az undorító mocsok sötétségben. Amikor nem csak kívül van sötétség, de meg Izrael szívében is sötétség van. Még ott van az Isten világossága. Nem ment el, nem hagyta el. 2 Sámuelben, majd később így olvasunk Dávid énekében, te vagy Uram, kicsoda? A mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Dávid számára egyértelmű volt, hogy ez a mécses nem csak egy tartozék, hanem az Úr jelentéte. Te vagy a mécsesem. És ennek a fizikai megjelenése az, hogy itt világít ez a mécses. Aztán a mécses megjelenik a Jelenések könyvében is. Ez egy gyönyörű ígéret. Egy eszkatológia, egy végidőkről szóló, utolsó időkről szóló ígéret, a reményképe. A Jelenések 21-ben, ezt hadd olvassam el nektek, Jelenések 21-22, ahol majd a nem Silóról, nem is a Jeruzsálemről, nem a jelenlegi Jeruzsálemről, ha majd az új városról olvasunk. És ugye itt le van írva, hogy milyen lesz az új városban a templomnak az új képe. 21. verstől olvasom. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen és a bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra. Miért? Sem a holdra. Miért? Hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világisította meg, és itt a legfontosabb rész, és lámpása a bárány. Én nem tudom ezt most leírni nektek, mert nem vagyok Csehov, és nincs az a nyelvezeti képességem, hogy én itt lefessek egy várost nektek. De képzeljétek el. Nem lesz templom. Miért? Mert Isten maga lesz a templom, és nem lesz menóra, nem lesz fény jelkép. Miért? Mert a bárány maga a mécses, amelyik soha nem fog kialudni. És emiatt soha nem lesz sötétség. És ez a bárány, Krisztus már most ott uralkodik, és készül erre a jelenetre velünk. És mit mondott magáról? Én vagyok a világ világossága. Nem lehet elrejteni. Már világít. Mit mondtak még róla? Főpap. Milyen főpap? Nem olyan, mint Éli. Semmilyen kompromisszumot nem kötött. minden egyes döntésében Ehád Isten volt. Az atya első helyen. A legnagyobb kísértésben megállt. Ilyen főpapunk van. Óriási remény ez. Az Isten dicsősége kiolthatatlanul világít. Még nem aludt ki a mécses annak idején. Sámuel szolgálata és a mécses világítása ennek az előképe, ennek az ígérete. Ez az, ami számunkra szól ebből az ige szakaszból. Próbáltam végigvezetni akár az Ószövetségben, nagyon rövid az időnk, előre tekintve, hogy Krisztusban megszűnik a mécsesnek a szerepe, soha nem fog már kialudni, nem lesz szükség főpapi szolgálatra, hogy életben tartsa ezt a mécsest, ez a mécses bizony.